Három az igazság.
A magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, Hatos Pál és Szénási Sándor.
Üdvözlet az uraknak, akiről beszélni fogunk. Írt egy verset, nagyon sok verset írt, mert hát költő volt, egy drámaíró. A vers így szól: őriznem kell egy nem enyém vagyont, rám néz egy jégverés csöpült egy nyáj, templomtalanul, palástalanul, s vívódva folyton, mit hoz ránk az ég, kell osztanom úrvacsorát és igét. Róla egyébként nagyon sokféle dolgot mondtak, hogy túl alkalmazkodó, mármint a hatalomhoz. Mondták, hogy hatalommal dacoló nemzeti költő, egyszemélyes parlament, proféta, harmadik utas szocialista, és így tovább. Hát gondolom, sokan már kitalálták, hogy a Puszták népa írójáról, Jézs Gyuláról van szó. Azóta is viták közepette él az emlékezete. Nagyon nehéz róla olyat mondani, amelyik, hát hogy mondjam, csak mindegyik kánonnak megfelel, már amennyiben föltételezzük, hogy többféle is van. Minden esetre a nemzeti oldalnak egy kiemelt, ikonikus alakjáról van szó, hogy aztán az úgynevezett urbánus oldal erről mit gondol, azt őszintén szólva nem tudom, de nagyon jelentős szereplője a magyar irodalomnak és történelemnek. Mit gondoltok róla, Gyuri? Húha, mennyi verset hoztál?
Hát végigolvastam az I.S. életművet, mármint a költői életművet erre az alkalomra, és hát szűkítettem, és hát nem lehet igazán leszűkíteni, mert hát hallatlanul izgalmas. Azért gondoltam, hogy a költőről beszélek, mert hát vannak remek művű versei. Míg hát a drámái nem nagyon kedvező dramaturgia fogjai. Tehát egy statikus és konzervatív dramaturgiát művelt, olyan Herczeg Ferencit, ami nem tett jót a drámai műveinek. Mint műfordító is jelentős persze, ezt onnan tudom, hogy egyszer a Volponét, nem a Ben Johnson eredeti művet, hanem egy francia átiratot, amit szoktak játszani, fölkértek, hogy I. és Gyula fordítása után is fordítsam újra, megkaptam az engedélyt, mert hiszen jogdíjas, és akkor láttam, hogy milyen érdekes, ahogy egy tulajdonképpen nem is létező népi nyelvre fordítja le a darabot. Én aztán nem népi nyelvre fordítottam, mert használható színházi nyelvet akartam csinálni. És akkor el is tűnődtem, hogy például az átiratai, a Kegyenc, a Teleki László dráma, meg aztán a Különc, amiben a Teleki Lászlóról van szó, hogy milyen furcsán konzervatívak, miközben a verseiben időnként forradalmi újdonságokat csinál. Annyira most láttam, hogy előbb ír olyasfajta eklogaféléket, mint Radnóti, és már szinte ugyanabban a alexandrinusban, cezurával ellátott alexandrinusokban. És időnként nem lehet megállapítani, hogyha nem tudom, hogy ki a szerző, hogy ki írta, József Attila vagy I.S. Gyula. És időnként I.S. írja előbb ugyanazt a témát, majd hozok példákat. És azon kívül, hát miután hosszú az életmű, szerencsére, vannak a vége felé olyan fölvillanásai, amelyek hát Petrit előlegezik meg. Vagy olyan hangot ütnek meg, amelyek azóta sincsenek. Tehát nagyon furcsa, hogy vannak nagyszerű verskezdetei, amelyeknek a vége leesik. Vannak hosszú-hosszú, nagyon jó tirádái, tehát oldalakon keresztül folytatott vers, ami aztán nem fut ki sehová. És azon gondolkoztam, hogy ennek mi lehet az oka. Tehát nem a remek műveknek, mert hát annak nincs oka, azok remek művek. De ott együtt van a költőnek a mesterségbeli tudása, meg az ihlet. És vannak olyan versei, amelyek már az Érett Babicsnál az érett Szabó Lőrincnél, vagy az érett József Attilánál nem fordulnak elő, hogy kifut valami, és tovább bírja. Ez borzasztóan érdekes, és hogy mi lehet ennek az oka. És hát arra kellett gondolnom, hogy itt a szerep, az általa felfogott költői szerep az, ami időnként megakadályozta, hogy ez a zseniális tehetségű ember minden, vagy legtöbb versébe tényleg a maximumot nyújtsa, amit pedig nagyon sokszor nyújtott.
Mi lehet ez a költői szerep? Hatós Pál mit gondol erről?
Hát, amit idéztél a bevezető mondataidba a támadó, vakoskodván érzek szomjú erőt, legyek a legmesszebb látó magyar. Tehát ennél nagyobb ambíciót ugye nem lehet, ez a váteszi szerep, amit szintén idéztél. Ez vágja agyon az íjési életművet bizonyos értelemben, teszi hiteltelenné sokak számára. Ez hozza zavarba az értelmezőket, hiszen manapság, ha valamit olvasunk, azt a szövegért olvassuk. Tehát, hogy egy szövegnek magában van az ereje, magából nyit ki egy univerzumot, és annak van művészi ereje, akkor az ott van. Most íjésnél minden alkalmi, minden külső referencialitást tartalmaz, minden végső soron a nemzet üdvéért történik. Én egyébként azt gondolom, hogy sokkal, de sokkal bonyolultabb az a kérdés, amit így fogalmaztál meg, hogy a nemzetiek embere, és velük szemben az urbánus. Tény és való, hogy belekeveredett a népi urbánus vitába a 30-as évek második felében. Tény és való, hogy az a nevezetes hírhet párthatározat az 56-os forradalom leverése után, ami a népi írókról szólt, az őt Németh Lászlóval, vagy éppen Veres Péterrel együtt külön nevesítette és külön kárhoztatta. De ettől függetlenül így és ennél sokkal bonyolultabb. Ma nem régen megjelent egy olyan könyv, ami egyébként azt mondja, hogy ő így és mindig is kommunista volt. Mindvégig szocialista volt. Tehát, hogy egy szocialista meggyőződésű baloldali ember volt. Egész életében így kezdte. Forradalmárként kezdte. 19-es vörös katonaként kezdte. Az így és, aki 1934-ben kimegy Oroszországba, és találkozik Kun Bélával, az fel tudja eleveníteni a tanácsköztársaság bukásának az emlékeit, és nagyon rokon szembesen. Van egy másik nagyon érdekes, több visszaemlékezés, például Károlyi Mihályról, akitől egyébként a párizsi emigrációjában az első írógépét kapta, aki jelképesen íróvá avatta ezzel az adománnyal, a Vázlatok egy emigránssor. Tehát nagyon bonyolult alkat, és ilyen értelemben, és nézzük meg az életmű zárását. Ő az, aki tényleg egyfajta ilyen kiemelt magyar íróként 1982-ben, 80. születésnapján találkozik François Mitterrandnal, Franciaország köztársasági elnökével, az első köztársasági elnökkel 45 után, aki baloldali, vagy 58 után, azzal a François Mitterrandnal, aki nagy valószínűséggel, és ez büszkeséggel is említette a naplójában így, és olvasta a Puszták népét. És akivel a szocializmusról beszélnek, és a szocializmusba vetett hitükről, egy nyugat-európai nagyon érdekes szocialista, aki igazából lebontotta a francia szocialista mozgalomnak a szocialista jellemzőit, és középre pozícionálta azt, és egy nemzeti váltezként, ekkor már ugye szellem is erőszak be van tiltva, Acél Györgynél, Kádár Jánosnál, de már Rákosinál is állandóan a trianoni katasztrófa ügyén a magyar kisebbségek, a határon túli magyar kisebbségek érdekében interveniál, de elfedi annak a nagyon-nagyon sokrétű közéleti embernek azt a rétegét, hogy ő mindvégig baloldali volt, és így is tartották számon, akkor is, hogyha kényelmetlen volt. De ebbe természetesen belefér az, hogy a nyugatban kvázi az első zsidó törvény kapcsán szinte antiszemita érvelésű elhatároló nyilatkozatot tett közé, belefér az, hogy a nyugatörökségét mégiscsak ő vitte tovább Babits halála után is kijelölt örököseként a Magyar Csillagban, belefér az, hogy a 45 után nem csak, hogy megmenti barátait a fasisztákkal való együttműködésbe került, és gyanújába került, és négyszer letartóztatott Szabó Lőrincet, vagy éppen Németh Lászlót, akik szintén bevisznek a rendőrségre, hanem a választ újraindítja Sárközi Mártával, Molnár Ferenc unokájával, Sárközi György feleségével, vagy Molnár Ferenc lányával.
Lánya.
És ez hihetetlenül sokoldalú dolog, sokoldalú életmű, de mégiscsak azzal, amit mondom, hogy legyek a legmesszebb látó magyar. És hát kik dicsérik meg? Révai József, Rákosi Mátyás. Azt mondja Vorosilov Marsalnak, Rákosi, hogy itt van Ijes Gyula, amikor bemutatja 45-ben a legnagyobb magyar író. Azt mondja Révai, hogy Ijes az Petőfivel és Adival egyenértékű. Tehát zavarba ejtő, hogy kik dicsérik, és zavarba ejtő, hogy kiktől fogad el dicséretet. Nagyon érdekes és tragikus a kapcsolata a vele egy nemzedéket képviselő, és vele egy forrásvidékről, forradalmi meggyőződéssel indult Máraival, aki amikor ő 60-as években Amerikában megy így, és egy látogatásra igyekszik felkeresni, és Márai nem nyitja ki számára az ajtót. Hihetetlenül zavarba ejtő életmű, és aztán ott vannak, de hát ezt Gyurira hagyom, a nagy versek, én csak egy emléket tudok mondani. Annak idején, amikor bekerültem az ELTÉ-re, és ott a Kazinci napokon versmondó verseny volt, én a Reformáció Genfi emlékműve című hosszú-hosszú versét mondtam el, és teljesen váratlanul megnyertem a versenyt ezzel, a versmondó versenyt. Csak azért, mert ennek a közéleti versnek is olyan sodrása van, olyan poetikai felépítettsége, és mondhatnánk más verseket, amelyek akár ma, vagy akár a keletkezésük idején is inkább közéleti, mint esztétikai értékkel bírtak. Megpróbáltam, meg is hallgattam Gáté József, Besenyei Ferenc, Sinkovics Imre tolmácsolásában a Bartókot. Mégse tudnám azt mondani, hogy Adihoz méltó nagy vers. Mert valami programszerű van benne, és ez nehézé teszi Ijes befogadását, vagy aktualizálását.
Én azt gondolom, de lehet, hogy tévedek, majd kijavítotok, hogy valamit azért az életrajzból vegyünk, mert az picit magyaráz dolgokat. Ugye a katolikus apa az uradalmi gépész, és a református mama az apa, aki gyűlölte a könyveket, az anya, aki imádta a tanulást, a könyveket, és végig segített neki gimnáziumba jutni, amikor a család ezt nem föltétlenül javasolta. Szóval sokféle hányattatás után ő 4 évet tölt Párizsban, 1922-től, és akkor ilyen barátai vannak, hogy maga Jacob Cocteau, Éluard, Breton, Zara, Aragon, és hát az avantgárd egyik hát nagy híve lesz, amit sikerül neki valamiképpen magával hoznia. Ez nem mond ellent a szocialista meggyőződésének, hiszen abban a korszakban az egy, hogy mondjam, kettő összefüggő, tehát gondoljunk Majakovszkijra például, de vagy mondjuk a szovjet 20-as évek nagy művészei, hát mindegyik avantgardista volt a maga módján. Szóval ez az indulás, ez nem föltétlenül mutatja aztán, hogy a 30-as években, amikor amnestiát kap, mert ugye tanácsköztársaság miatt hát üldözik is, azért is kell elmenni a külföldre, hogy miért kerül bele a népírók mozgalmába. De lehet, hogy ez a kettő nem mond ellent egymásnak, csak nekem. Gyuri?
Szerintem ő nem annyira avantgard, bár vannak ilyen, hadd idézzek, mert szóljon akkor egy picit a költő is. Egy nyugatban megjelent, 30-ban megjelent verséből. Hol korom ülepszik a szájra, külvárosok forró rengetegeiben, s ingó küszöbön elbűvölt szem issza a homályból a jövendő sós ízét, halottas házillatú vendéglőkben, omladozó sarkokon szerteszét várnak reám magányos testvéreim. Hát ez lehetne Kassák is, vagy József Attila is, de ez mondjuk az avantgardnak nem az az igazi avantgard
szárnyal. De ő volt Kassák Ista azért, ugye? Egy darabig.
Persze, de elég hamar kijött belőle, és tulajdonképpen az a klasszicizáló forma, amit mi igazán jól József Attilától, meg Radnótitól, meg aztán a későbbi Szabó Lőrincből ismerünk, az jelen van nála. Hadd olvassak föl egy-egy részletet itt a rengetegből. Két oldalt hosszan szőke kazlak dugják egymáshoz fejüket. Hallgatóznak, mint méla csöndes fejésre váró tehenek. Egyik másiknál apró bogják, mint jámborborjak alszanak, szinte érezni lélegzésük, szecska és sűrű repceszag kereng a tiszta hold alatt. De nagyon szép. Hát mit mondjam? Akinek nincs, itt most a forradalmár, akinek nincs, nem azért nincs, mert nem jut neki, hanem azért, mert lefoglalta ki korábban, nyitotta ki szemét, kezét. És akinek van, ugyan miből van? Két keze utána nem igen, így vagy úgy szerezte, mondják. Még jó szerencse, hogyha nem véren szerezte, fegyveren. Ez végig a meggyőződése, tehát ő tulajdonképpen nem lett más ember. Ő baloldali volt, népi volt, és úgy érezte, hogy ő a népet, és ezzel a nemzetet képviseli. Tehát tulajdonképpen az ő szerepe nem annyira válteszi, inkább képviselői szerep. Úgy érezte, hogy ő föl van kenve már a tehetsége folytán is arra, hogy a szegény népet képviselje, amelyik többség, és amelyiknek hát mégiscsak uralkodnia kéne, de nem tud. Azt mondja, egy ország volt a föld, s egy ország lesz azé, aki műveli, hamis a jog, az ige törvény, mely másként s másnak rendeli. Nem vesztek, mondom, visszavesztek, nincs mit szégyelni. Nézzetek a vádlók, üldözők szemébe, míg pillájuk meg nem remeg, ki itt a tolvaj, emberek. De teljesen őszintén így gondolja végig. Tehát itt nincs gond ezzel a költészettel ebből a szempontból. Aztán nagyon-nagyon jó pillanatképe, szóval igazi ihlet, üdvözlet Bécsből. Csillog a fényes kirakatban gyöngyök és hurkák garmadája, és előttük léptekként a néma koldusok kutya pillantása. Béke van, általános. Béke ragyog a puskán ágyúcsőben, síma arccal rendben hevernek a lázadók a temetőben. Nagyszerű. Aztán folytatja a verset, ami már egy picit gyengébb. Erre utaltam, hogy van, amikor egy picit tovább írja. És az ő saját helyzet megítélése tulajdonképpen teljesen korrekt. Hízelkedéssel és csalással testednek otthont már szereztél. Hű gyávaságodnak köszönd meg, hogy kedvedre ma is ehettél. Köszönd az ökörtürelemnek a békét, mely körül lebeg. A rókaravasságnak, hogy tán holnapra is lesz fekhelyed. S köszönd a tigris telhetetlen szomjának, mely benned lakik, ha lassanként majd tisztelettel süvegelnek barátaid. Rendkívül pontos. És sajnos folytatja gyengébben, otthon tekintély, hír és sorsod még jobb és emberibb lehet, a sakál étvágyát tanuld el, hiúztól a tekintetet. Ez már magyarázkodó, ez már didaktikus, és még folytatódik. Aztán még ebből az önismeretből, hát kiváló önismerő, hát lírikus. Szófogadok. Szót fogadok, és megvetem, akinek szót fogadok. A kenyeremet keresem, nem békét, rendet, érdemet, nem is a barátságotok. Meghajlok. Hajlik a favágó, ha napszámáért odavág. Kivágni magam-e világból, már eszközöm vagy, szolgaság. ki felettem áll és vezet, mint kő, fa, vas, durcás anyag, úgy vezeti csak kezemet. Meghajlok, hogy ne lássalak. Gyengülök, így keményedik a lélek bent. Hátrálva rég így készíti ütéseit, s bosszul majd akkor is, midőn én Mártán megbocsátanék. Remek, remek. Szóval nagy költő. Amúgy.
Kezdem érteni, igen, hogy miért kapott négyszer Baumgarten díjat 30-as években. Hát Gyuri meggyőzött engem arról, hogy ez egy rendkívül egyedi utat járó ember, költő és alkotó, de viszont ott van a folytonos besaroltsága az úgynevezett egy oldalra, amit ő azért gyakorlatilag elfogadott. Bár mondjuk 43-ban, ugye ott vagyunk a híres szarszói találkozón, ahova nem ment el. És akkor ebből úgy tűnik, hogy Németh László valaki egyébként nagyon nagy közeli barátja volt, összevesztek, tehát a népi mozgalommal azért az ő útja nem volt teljes, és nagyon sok volt a vitája. Hatos Pár szerint mit tudhatunk erről?
Hát ugye ezeknek nagyon nagy irodalma van, és az a nagyon érdekes, hogy akár az irodalomtörténeti érdeklődés is és felé, az elfogult. Tehát ne felejtsük el, máig hatnak, máig rezegnek a népi urbánus vitának a lecsapódásai, és ebben az értelemben azok számára, akiknek I és proféta, I és vátet, I és az írófejedelem, nincsen ellentmondás az életműben, hanem egyfajta vezér, és ez nehézé teszi az elemzést, nehézé teszi azt, hogy bármit is logikusan, vagy éppen logikátlanul nézünk. Tehát ő Németh Lászlót végig nagyra becsülte, de nagyra becsülte mondjuk Pilinszkit is. Nagyon érdekes a naplójának az utolsó kötete, ugye a 1981-83-as napló bejegyzések, hát ekkor már ő is a halálra készül, és ugye 81-ben hal meg némileg váratlanul Pilinszki, és hát látszik, hogy nagyon megrendül, és az is nagyon érdekes, legalábbis számomra, hogy ez az I, és akit közéleti költőnél, a nagy nemzeti gondok számon tartójánál, Imrédi Bélától Kádár Jánosig a vezetők és a vezérek, hát ugye tényleg az is, hogy például François Mitterrandnal is négy szemközt tárgyal másfél óráig, tehát egy ilyen nagyon reprezentatív írófejedelmé avat, akit viszonylag kevéssé mozgat meg például az a fajta metafizikai költészet, amit vagy gondolnánk, hogy kevéssé mozgat meg. Pilinszkit milyen nagyra értékelte, és kezdettől fogva, a trapézis korlától fogva figyel rá, már csak azért is, hiszen az egyik legfontosabb irodalmi szövetséges, a Sárközi Márta patronáltai közé tartozik Pilinszki, de maga az életmű szempontjában is, tehát ilyes nagyon figyel, és ilyesre is figyelnek. Tehát Márai, aki tényleg az élete utolsó évtizedeiben nagy megvetéssel beszél róla, úgy emlékezik meg a 40-es évek naplóiban, hogy hát így és az író. Ő vele tudna beszélni, ha valakivel egyáltalán tudna beszélni. Akkor írja azt Márai, amikor ő azért olvasottabb, sikeresebb, jobban fizetett író, mint így és már csak azért is, hiszen elsősorban prózaíró. Ez a népi mozgalom, urbánus mozgalom azért nehéz ügy, mert nagyon sokfajta személyes dolog terheli. Tehát, és nem jelenthetjük ki, mert nem irodalmon kívüli kérdés, és irodalmon kívüli kérdésként is megválaszolhatatlan, hogy kiknek volt igaza. Az bizonyos, hogy a népi irodalom egy olyasfajta emancipációs programot hirdetett meg, amelynek vannak hatalmas árnyoldalai, de mégiscsak arra a korabeli valóságra reflektált, amelyben a társadalmi kérdés előtérbe került, miközben a hivatalosság Trianont jelzett, revíziót jelezett, és azt jelezte, hogy ha majd egész Magyarország lesz, az mennyország lesz. Németh László vagy Ilyesgyő jól tudta, hogy nem ezek a magyarság sors problémái. De hát véres konfliktusok is lettek mindebből. Az tagadhatatlan, hogy így is egy nagy költő. Nagy költő és nagy író, de az tényleg feltehendő kérdés, hogy mennyire éri túl a mű, az övre egésze, főképp ugye mondjuk a drámák, tehát például az Evéd a kastélyban, amit maga is stílusvédségnek nevezett. Ugye arról szól, hogy hát egy volt földesúrral beszélget elég megvetően, és mint paraszt ivadék triumfál felette, hát azóta is tudjuk, Széchenyi Ágnes egyébként kiváló tanulmányban fette föl, és említhetnénk Sandelszky Éva megvilágító tanulmányait is ezekből az időszakokból, hogy hát itt arról van szó, hogy Jés az Ebéd a kastélyban elfogad megírásával végső soron felszámolja az 56 utáni hallgatását, és ad egyfajta, ha nem is bianco, de mégiscsak egyfajta csekket az életművét a Kádár rendszernek, hogy felhasználja 62-ben. Ugye az a nevezetes kádári konszolidáció, hogy aki nincs ellenünk, az velünk van, pontosan nem így mondta, hanem aki nincs a Magyar Népköztársaság ellen, az velünk van, aki nincs a Magyar Szocialista Munkáspárt ellen, az velünk van, stb. Tehát konkrétan, és hát így is nem volt ez ellen. Az emigránsok egy márai kérelhetetlenül pedig ellene volt. Tehát visszatérve, van egy olyan törekvés továbbra is, bár egyre halványulóban, mert a jobb oldalnak most már Vas Albert és Herceg Ferenc a tárja, nem a parasztivadék Ily és Gyula. És hát ugye számomra igazán ironikus, hogy van egy Ily és Gyula idézet, hát természetesen egy fikcionális idézet, amit ő soha nem mondott, hogy magyar az, akinek fáj Trianon. Én ezt láttam vidéki kocsmák falára írva, aláírva, hogy Ily és Gyula, ezt nem ő mondta, de mégiscsak ebben él, miközben a műveit már nem olvassák, és a mai irodalompolitika nem ráhivatkozik. És ez egy kár. Akkor is kár, hogyha Ilyesnek vannak vitatott mondatai, vitatott művei. Margócs Istvánnak van például egy kiváló tanulmánya arról, hogy a nevezetes Petőfi könyv, amelynek olyan nagy hatása volt a 30-as években a későbbi újrakiadások során, ugye, hogy Ilyes megírta Petőfi életrajzát, amelyben hát gyakorlatilag egy utópiát írt meg. Petőfit, mint az eszenciális magyart, etnikai értelemben is. Hát itt nyilvánvaló, hogy azt a Margócsi úgy zárja a tanulmányát, hogy Ily és Gyula 78. magyar népmeséje, amit Petőfiből alkotott. Tehát, hogy itt van sok-sok megkérdőjelezhető dolog, de mégis, ha így is tekintjük egy mára már meghaladott irodalomközpontú nemzettudat képviselőjének, az bizony sokkal demokratikusabb és sokkal minőségelvűbb referencia, mint Vas Albert vagy Herceg Ferenc.
Ha már a szeretnél tartunk, mert említetted ugye a Kádár korszakot, 56 után van nyoma annak, hogy Acél rábeszéli Kádárt, hogy látogassák meg Ily és Gyulát. Ily és Gyula nem lakik messze a Kádár villától, tehát átsétálnak oda, és Kozmuca Flóra, ugye József Attila egykori szerelme, Ily és Gyula felesége már régóta, tehát ott sűrök forog, ott pogácsát, kávét, mit tudom én mit, és gyakorlatilag elindul egy ilyen barátkozás, mert Acél azt mondta Kádárnak, hogy meg kell nyerni. Tehát ha Ily és Gyulát nem nyerjük meg, akkor nem nyerünk meg senkit a magyar irodalomból, valami ilyesmit mondott. Hogy Acélnak miért ő volt a legfőbb megnyerendő, az egy más történet. Talán mert a népi írók voltak számára a legnagyobb veszélyhordozói, ezt nem tudom én eldönteni. De minden esetre kialakul egy szerep, aminek köze van ahhoz a vershez, amit amit a Gyuri fölolvasott az előbb, tehát ez az ön saját magával elszámoló őszinte vers, egy balanszírozás a hatalom meg a között, a szerep között, amit ő fölvállalt magának. És itt már elsősorban ugye a határon túli magyarok ügyéről van szó, mert a népi irodalom akkor már, legalábbis én ezt olvasom, hát megengedőbb a kádári szocializmusra, mert úgy látja, hogy a falu, a parasság kezd jól járni, és hát akkor gyakorlatilag azt gondolják, hogy ez valamiképpen jó úton van. Erről a szerepről mit gondoltok? Mert ugye ez volt az, amit Nárai nem bocsátott meg. És hát nagyon sokan, akik ilyest árulónak tartották.
Igen, én a versekhez térnék vissza, mert eszembe jut John Donne, a nagy angol költő például, akinek van kötete magyarul is, azt hiszem Égi és földi szerelem a címe a kötetnek, érdemes, óriási költő. És közben hát hol szolgált, hol nem, hol kitért, püspök lett, anglikán, noha katolikus volt. Szóval mindenféle árulásokat elkövetett az életében, de közben egy óriási költő. Na most, hát ideje lenne szerintem a műveket nézni, és hogyha a műveket bíráljuk, az rendben van. De az, hogy milyen szerepet játszott, mikor, tulajdonképpen ő is tisztában volt vele, és az élete végén leszámolt ezekkel a szerepekkel. Azt mondja, előttünk fönt a vén szárnyvonalon a meredek alacsony halmok kanyarjain, hóhér kötélként tekereg, szükít hurkot a sín. Azzal riaszt, hogy vissza, újra oda vezet, hol mindenki csak rab lehet, tegnapunkba, kőkorszakunkba. Aztán hadd idézek még valami, soha senki nem idézi, ez egy óriási vers. Az a címe, hogy utólagosan. Hadd olvassam föl az egészet, mert...
Mekkora?
Nem olyan sok. Utólagosan derül ki, hogy ez csak növeli az ámulatot, mert hisz egyben hitelesíti a tényt, hogy mennyi eszelős, született bűnöző, beteges önmutogató veszi kézbe, és milyen könnyen, majd folyamatosan a kormánykereket. Kis és nagy népek történelmi járművein. E parancsnoki hidakon, hogy mennyi is szaladgál csak egy évszázad alatt klinikai látleletes felelőtlen olyan, akit egy kofahajónak ilyen helyéről már az első percben a fedélmosó matróz mezétláb is lependerít. Hálás utólag élcelődni összekacsintó pukkadozásban, lám ez meg az volt a fogás, a nyúl eleve ott lapult a kalapban, és Szent Ferenc madaraivá mi magunk varázslottunk a kezdetén, tigris csordára azután, bégető nyájjá, végül nyájas feleim a betűkben, cinkosok. További önvigasz, minden előrelátható volt. De aki mégse csak hátra tekint az úszó part között, a legalább hallgatózni megáll a lépcsőház kerítette mélységek fölött, és számba veszi a panaszt, a nyugdíjról, a vaj minőségéről, meg hogy elromlott ismét a fölvonó, és megérti, nincs mód lelépni, mert hova is? Odatán ahhoz a néhány végül csendes józanhoz, fára szögezethez, a folyamatos Golgotán? Hát igen.
Ugyanez lenne a kérdés Hatos Pálhoz. Még egy dolgot hozzátennék azért. Ugye, hogy neki nagyon sok követője voltak, a legfontosabb, aki önmagát igazából úgy gondolt, hogy így és folytatója, az Csóri Sándor. Én például nagyon sok esetben azt hittem, hogy ezek Csóri Sándor mondatai, például a besenyő eredet, de hát ez így és, vagy éppen a haza magasban, azt is Csórinak hittem, de az is így és. De hát ezek így összekeveredtek, és hát a Sanyi is gyakorlatilag, hogy mondjam, keverte ezeket a mondatokat, annyira azonosította magát így éssel. Tehát volt egy kör, amelyik látni akarta őt valaminek, többnek, mint amit ő magáról gondolt, vagy kevesebbnek, ezt nem tudom megítélni. Minden esetre, tehát volt a szerep, és volt egy ilyen szerepbe kényszerítés, és nem csak a hatalom részéről. Szóval mit gondolsz erről?
Igen, tehát Csóri Sándor a legismertebb íjés utód. Már csak azért is, mert segítette őt a túlélés kegyelme. Ugyanis íjésnek voltak korábban is kiemelt, dofenjei, tehát trónörökösei, és azok sem voltak akárkik. Az első ilyen Sarkadi Imre volt. Sarkadi Imre, aki ugye tragikusan rövid időt élt, 1920-ban született, és 1960-ban halt meg. Hát a halála is ugye elég érdekes volt, hogy kiesett Kondor Béla 6. emeleti műterméből. Nagyon súlyos alkoholizmusa volt, önkereső ember volt, de egy máig újra és újra idézett életművet alkotott, és a következő az Váci Mihály volt. Váci Mihály meg ugye egy elkötelezett pártember volt, de nem volt rossz költő, és mindenekelőtt népszerű költő volt a 60-as években, és Csóri csak az ő halála 1970 után lépett íjés követőinek, hát nem is a sorában, mert már ott volt korábban, de hogy akkor lett íjés kvázi kijelölt utóda, és hát ugye ami nagyon egyesítette őket, az az, hogy mindketten a határon túli magyarság iránt éreztek felelősséget. Szerintem egyébként más is egyesítette őket. Mind a ketten baloldaliak voltak, ne felejtsük el Csóri Sándornak a kubai naplóját, lelkesedését, Che Guevaráért, akivel kapcsolatban még a 80-as években is írt verset. Tehát, hogy, és hát természetesen nyilvánvaló ez a közös alulról, a parasztságból jövő kiemelkedés is fontos volt Íjés számára és Csóri számára egyaránt, hogy ez volt ugyanis a nagy tematikája Íjésnek. Ez volt a nagy társadalmi programja, és ebben ugye a saját sorsa is metaforaként szerepelt. És hát itt van ugye, ebbe gyökerezik a leghíresebb mű, a népi szociográfiák legnevezetesebbike, a Puszták népe, ami ugye azonnal irodalmi szenzáció lett, és azonnal egyfajta cselekvési program is, amelyet nem lehetett ignorálni, és amire mindenki hivatkozott így vagy úgy. Később, ha megolvassuk ezt a könyvet, és tanulmányozzuk mondjuk a hihetetlenül differenciált magyar parasztságot, akkor láthatjuk, hogy a Puszták népe, mint irodalmi mű, és mint egyfajta megalkotott önéletrajz, amelynek a személyessége bódító, magával ragadó és felelősségre vállalásra intő, hát, hogy is mondjam, társadalomtörténetileg nem feltétlenül állja meg a helyét, és az sem állja meg a helyét, hogy így is valóban a Puszták népe legaljáról jött volna, hiszen számadó juhász nagyapáról van szó, egy nagyanyáról, aki ugye a János Vitézt olvastatja vele, ők ugye uradalmi gépésszel vannak egy sorban, kanalakkal esznek, külön tányérból, tehát magát csak a műből is kisejlik, kifeslik, hogy nem a legmélyről jött Íjés Gyula, de azzal az igénnyel lépett fel, és mások is így tettek, hogy ő a parasztságnak a képviselője, és valójában egyébként Csóri is ezt akarta megragadni, ezt a fajta nagy toposzt, hogy az alulról jövőknek el kell foglalni a felvilágot, ahol eddig kiváltságosok birtokolták a műveltséget is. Vannak ennek sajnálatos antiszemita tónusai is, és a sors iróniája, hogy Íjésről is megírták, hogy valójában ő is zsidó származású volt, és hogy biztos emiatt volt olyan köpönyek forgató, van sajnos ilyen munka is Íjésről, becstelenségében is, mert érdekes látlevete az Íjés recepciónak, de De azt látni kell, hogy ez a baloldal egyik mítosza, hogy a felvilágot, a fenti műveltségvilágot el kell fogalni. Bourdieu, a nevezetes francia szociológus is valamiképpen a kulturális tőkékről szól. Ma ugye van olyan portál, a mérce.hu, amelynek a legfőbb ellenfele a kapitalizmus. Ehhez az antikapitalista áramlathoz is csatlakozik egy nagyon etnicizált formában, de mégiscsak csatlakozik az ijjési életmű, és főleg ennek ez a közéleti vonása. De ez tagadhatatlan, hogy mind a három kijelölt trónörökös, a tragikusan fiatalon meghalt Sarkadi és Váci is, hát ha nem is a legnagyobb költők, de számomra vagy írók fontos művek alkotói, tehát Illyésnek nagyon is volt minőségérzéke, és hát ezt például kevéssé szokták idézni, hogy a két világháború között ő egy maró kritikát írt a katolikus reneszánsz irodalmi megnyilvánulásáról, és ennek a fényében sokan nehezményezték is, hogy például akár Gyergyai Albert, aki egy nagyon, nagyon érdekes és finom érzékenységű irodalomtörténész irodalmár volt, hogy Illyésnek nagyon erős minőségi érzéke volt, nem csak a saját írásait tekintve, hanem azokat is tekintve, akiket ő fogadott be az irodalomba, vagy éppen ő kent fel valami fajta irodalmi szerepvállalásra.
Igen, a közéleti versekben azért van valami didaxis, meg kényszeredettség. Még a 30-as években írta, hogy népiesek és urbánusok köz, két kulacsom, váltogatom, korcsolgatom is, ha kérded, ebből ürmöt, abból mérget. Na most igen, szellemes, csak éppen kiveszi magát az egészből, és azért egy lírikus benne van, mélyen és mélységesen. És hadd idézzek gyorsan egy-két nagyszerű verset. József Attiláról szól az egyik. 5 perc a temető csak harangszóval teli. Hullnak fejemre bőven, temetnek békítően a csend göröngyei. Ki ágyát adta egykor, hogy osszam meg vele, ki sorsát eddig bírta, üres a költő sírja, hajítsanak bele. Hát ez igazi nagy költészet. Itt nincs mese. És az a baj, hogy nem nagyon, tehát a líra az az egyén, önmagában, aki az egész világ, és nem népet, meg osztályt, meg nem tudom mit képvisel, ő maga a világ. És hogyha ő maga a világ, akkor fantasztikus dolgokra képes. Mi marad végül, öregkori verse? Mi marad végül, milyen szervem, agyamon kívül, hol még úr vagyok, hogy kint közt is ne helyeseljem, mit hoznak rám a holnapok. Minden tagom sír, de bűntársam, cinkosom itt a koponyámban, meddig nem adod ide már az elítélt, a csak fáj-fáj élet gyógyszerét, a fegyvert, a mérget. Kíváncsiságod mire vár?
Hát, ez már a Károlodikjának a korszaka, ugye? Hát itt tartunk, nem tudom, hogy mire megy egyáltalán jelenkor ő vele valamiben, mert mondtátok, hogy hát a jobboldali kultúrpolitika nem nagyon tud vele mit kezdeni. Van másféle menedéke? Mit gondol erről a Pali, hogy voltak éppen van-e útja?
Én egy teljesen más tematikát hoznék be, a díjési tragikumot. Ugye ismeretes az József Attilával való barátsága, az a híres kép, ahogy együtt döntik a tőkét, az emlékezések, hogy arról beszélgetnek, hogy melyik az új Petőfi és melyik az új Arany, és aztán az összevetésük, amely ugye előtt következik be, mint a Flóra szerelem, ugye, Kozmica Flóra, aki aztán Illyésül a felesége lett, és akihez ugye halhatatlan verseket írt József Attila is. És ugye ír egy verset pontosan az élete utolsó szakaszában az egy költőre. És ez Illyésről szól, hogy téged szeretnek, könnyen értenek, nem kérdezett, ha félni kell, hogy félje. Szerencséd volna, csak idézeteket mondok. Én azt hiszem, majd előtűnik mögüle az érdem, vagy összetörsz, és a télvizeiben kemény szavakért könyörögsz majd térden. Nem is tudta, hogy igazából ilyesnek nem kellett kemény szavakért könyörögnie, de hogy ugye azt is tudjuk, hogy ez az egész József Attila, ugye ez az egész szóra nagyon-nagyon bonyolult volt, és hogy ugye csak így és halála után adta ki Kozinca Flóra József Attiláról szóló emlékezéseit, ami valamit azért jelent, és még nagyobb szenzáció volt, amikor ugye Kapdebó Lórán feltárt azt, hogy így és felesége és így és legjobb barátja, aki költőként is a leginkább szeretett, pont abban az évben kezdett el egy viszonyt, amikor így, és aki mondom, megmentette a letartóztatásról, a börtöntől, talán az öngyilkosságtól is barátját, aranyóta a legnagyobb lírikusnak jelentett. És halhatatlanul szép, és halhatatlanul erkölcstelen versek szólnak Szabó Lőrinctől Kozinca Flórához, egy beteljesült szerelemről, a legjobb baráttól. Azt gondolom, hogy pontosan itt mutatja meg egy tragikus és tragikusan tanulságos, de esztétikailag elsősorban életmű azt, hogy az erkölcsi, meg nemzeti, meg közösségi értékeken túl mennyire veszélyes dolog az irodalom.
Gyuri?
Nekem mindegy. Ezek végül is pletyka szinten vannak ezek a viszonyok, de maguk a versek nem. Tehát, hogyha...
Hát pont azért.
De teljesen mindegy, mert a vers gyönyörű, hát óriási költő Szabó Lőrinc, és a többi meg engem nem érdekel, mint olvasót, meg mint befogadót. De hadd idézzek Ijéstől, és megint egy lírai vers, amikor ő igazi lírikus, akkor fantasztikus tud lenni. Az volt a baj, hogy nem engedte meg magának egy csomó alkalommal, hogy igazi lírát írjon. A következő, a lápi tölgyes száradása. Fújta az erdőt a szél, fújt végül 7 fát a szél, fújt aztán 6 fát a szél, 5 fát a szél, 4 fát a szél, aztán csak 3-at, 2 fát a szél, erdőnek elég erővel, aztán csak 1 fát, aztán csak őrült egymagát, üzve a szél.
Helyes. Fejezzük be versre. Köszönöm szépen. Köszönöm Hatos Pálnak, köszönöm Spiro Györgynek, hogy itt voltatok. A műsort Selmec János szerkesztette, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket. Minden jót.
Három az igazság.
Szénási Sándor műsorát hallották.